Művészbejáró Bóta Gáborral.
Jó délutánt kívánok, ez itt a művészbejáró. Mondom, hogy miről lesz szó. Elsőként itt van egy művész házaspár, Ötvös Krisztina és Richter Sebastian, mindketten jó régi cirkusz dinasztia tagjai, azt képzeljét el, hogy 50 országban léptek fel, külön kezdték a pályát, és aztán éppen egy külföldi szereplésen ismerkedtek össze, és csináltak egy úgynevezett gyorsöltöző számot, amit tényleg elképesztően gyors, tehát Krisztina hihetetlen, hogy pillanatok alatt kicsit eltakarják, és már ott van egy másik ruciban, és az benne a jó, hogy el is játssza annak a ruhának a hangulatát, meg annak megfelelően táncol, meg olyanok a zenék, szóval, hogy vérprofik, láthatók a Fővárosi Nagy Cirkusz karácsonyi Csoda Show című produkciójában, utána pedig következik a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy az Erkel Színház, hát, hogy úgy mondjam, új gazdára talált, és hát musical színház lesz, ami kiváltott mindenféle indulatokat, pro és kontra. Meggondolom, hogy mi lesz ebből, és hát utána beszélek a Tühönkő ifjúság előadásáról, beszélek egy tragédia Tülben című produkcióról az Árszintérben. Szó lesz a kapuzárási pánikról a Hadszínben, és szó lesz Szinetár Dóra stand-up estjéről a Centrálban, és akkor most itt van Ötvös Krisztina és Richter Sebastian. Azt olvastam, hogy 2003-ban ismerkedtetek.
Igen, az volt az az év, amikor
össze,
nem ahol? Akkor ismerkedtünk meg, hanem az év, amikor mi elkezdtük a közös életünket, de 2000-ben ismerkedtünk meg.
2000-ben, és akkor hol, és akkor még nem voltatok együtt?
Akkor tehát, még nem voltunk együtt, ez a Magyar Nemzeti Cirkusznál, én ott kezdtem a pályafutásomat egy Washington Trapéz nevezetű
számsáveren.
Egy Washington Trapéz.
Az mi?
Azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nehezebb trapéz, mint egy normális trapéz, amin lengedezni szoktak. Ez egy egyensúlyozó trapéz, amin fejen, kézen vagy lábon egyensúlyoznak mindenféle lengés, körlengés alatt. És én így végeztem annó fiatal koromban, és ott kezdtem az első szezonomat a Magyar Nemzeti Cirkusznál 2000-ben, amikor a Sebastian is ott volt abban az évadban, és mi ott ismerkedtünk meg, és akkor már elkezdődött közöttünk egy kisebb vonzódás, egy barátság, és aztán ebből alakult ki a szerelem, és 2003-ban kezdtük mi a közös pályafutást.
Krisztián, te akkor mit csináltál?
Hát én ugye 95-től abban az évben is, de 95-től a Magyar Nemzeti Cirkusznál, mint lovas zsonglőr léptem fel Richter Floriannal közösen, és akkor csatlakozott Krisztina ugye a társulathoz, és nem csak a trapéz számával, hanem becsatlakozott a lovas akrobatika számba is.
Aha, tehát igen. Azért igen, csak igen. Jött az összefonódás.
Igen.
Az összefonódás.
Közös produkció, igen.
Előbb-utóbb. És aztán mi történt 2003-ban?
És akkor
ott ahol? Mert ez valahogy külföldön volt.
Igen, Franciaországban egy francia kis családi cirkusznál tudtunk leszerződni, akkor a trapézszámmal, Sebastiannak volt egy zsonglőrszáma.
Igen, az már földön, ugye nem lóban, hanem földön.
És akkor kezdtük el a közös együttélést, egy együttvaló dolgozást,
igen.
És
közös fellépést,
igen.
És az együttélés, az összeszokás.
Ez ugye nagyon gyakori, hogy artisták hát összejönnek, mindketten, hogy ő régi, tradicionális artista családban. A Richter is, meg az Ötvösék is, ez talán mindkettő, akár 200 évre megy vissza.
Hát a Richter azt úgy tudjuk fejezésekből, hogy 200 év, az Ötvös meg ilyen 120-130 év körüli így, amit mi tudunk igazából így történelmből vagy feljegyzésekből.
Aha. Mit csináltak az ősök?
Mármint szülők
nagyszülők akármi.
Hát az én nagyszüleimnek, ugye apai ágról, ugye Richter ágról, nekik régen ugye cirkuszuk volt, az akkor úgy hívták, hogy Nosztalgia cirkusz, ez a 80-as években még, de amúgy az én nagyszüleim az ott bohócként, és édesapám is bohócként szerepeltek. Régen a Macivánál is, ugye.
Magyar cirkusz és varietté, csak a
pontosan, igen, Magyar cirkusz és variettén ülőre rengeteg kiküldetésbe, úgymond külföldi fellépésbe is részt vettek, és akkor 80-as években alapították meg a Nosztalgia cirkusz, egy kis családi utazó cirkusz volt. Édesanyám az lengyel származású, ő lábzsonglőrrel kezdte a pályafutását, és mai napig ők mindketten még űzik úgymond ezt a cirkuszvilágot, és kiskutya műsorszámokkal lépnek fel.
Aha, és akkor föl sem merült benned, hogy más, mint artista?
Igazából bennem nem, soha nem merült fel. A zsonglőrködés volt az, ami megfogott, és ugye azzal kezdtem el, úgymond a zsonglőrködéssel így a cirkuszi pályafutásomat. Az első fellépésem az egy egykerekű bicikliszámba volt 3 évesen, amikor a nagybátyám a Nosztalgia cirkusz porondján a nyakába körbe vitte. Ez volt a legelső fellépésem, igen, 3 éves koromban.
És ez rémlik? Tehát erre emlékszel, vagy csak mesélik?
Hát vannak, tehát arra legelsőre nem, de úgy vannak emlékek, hogy igen, a nagybátyám a nyakába ugye körbevitt.
És az jó volt neked, mert arra emlék, tehát érzés.
Igen, szerettem.
Az jó volt, vagy féltél, vagy nem?
Nem féltem. Jó volt, tehát szerettem gyerekként is már szerepelni a porondon.
És nem féltetted mondjuk a szülőket? Olyan nem volt?
Nem, sose volt ilyen, hogy szülőket bármiből.
De nézted Gene Orbert, nem tudom hányszor az előadásokat meg?
Hát nézd, ugye gyerekként ugye ember néz is az előadásokat, de nem csak abba vesz részt, hanem a cirkusz építésébe, bontásával, tehát hogy az nagyon sok...
Hány éves korttal?
Hát már 5 éves, 6 éves, 10 éves korttal. Tényleg? Pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt az első építésbontásban való részvételem ott a családi cirkuszban, nagypapám cirkusz. Kuszába, de igen, ebbe is. Ebbe az ember, amikor beleszületik ebbe az életformába, akkor ugye ez is hozzá tartozik, úgymond.
Krisztina, nálad hogy volt?
Nekem a szüleim apu oldaláról édesapám ugye cirkuszdinasztiából származik, de ő az artista képzőben végzett, szülei beiratták az artista képzőben, és ott ismerte meg édesanyámat, egy csoportba kerültek, egy gumiasztal akrobata, akkor Astorelli néven hatan kerültek ki így az iskolából, és nagyon sikeresek voltak, nagyon sok helyre eljutottak, csak aztán ugye egy csoportszám az mindig ebből a szempontból nehézkes, hosszú ideig együtt tartani, mert jönnek aztán ugye férhez mennek, megnősülnek, így aztán, mivel már szüleim már egy pár voltak, így maradtak ketten, és így egészen 40 éves korukig tudták ezt a gumiasztal akrobata számzsánert űzni. Édesapám oldaláról a nagyszüleim, nekik volt egy vízilovuk, és vízilószámot mutattak be. Még édesapám, mikor még nagyon fiatal volt, akkor szaltozott is a víziló hátán. Édesanyám oldaláról nem cirkuszdinasztia, viszont ők a sportból csöppentek bele az artistaságba. Nagypapám járt le sportegyesületbe, és voltak neki artista haverjai, és aztán, amikor megismerte nagymamámat, akkor csináltak egy ilyen akrobatikus excentrik számot, amilyen táncos, akrobatikus produkció, és ők elkerültek nyugatra, és bejárták egész Németországot, Franciaországot, tehát nagyon sok helyen, de varieté, tehát ők nem cirkuszban léptek fel, hanem ők varieté sztárok voltak az 50-60-70-es években.
És ahogy így elhallgatlak, benned sem merült fel nagyon más, mint hogy artista.
De ez érdekes, de? Mert...
Ebben inkább, igen, felmerült, igen.
Nem is az, hogy felmerült, hanem ugye édesanyámnak fontos volt a továbbtanulás, tehát hogy ő nem szerette volna azt, hogy én megálljak mondjuk 8 osztálynál, és hogy legalább érettségizzek le, és aztán néztünk másik olyan iskolát, ami nem artista képző, tehát ilyen külkereskedelmi, tehát én felvételiztem másik fajta iskolákba. Egy kereskedelmi suliba felvettek, de hát mivel pénztáros meg eladó nem szerettem volna lenni, Én felvételiztem egy külkereskedelmi iskolába, menedzser szakra, viszont oda sajnos nem vettek föl, és akkor így maradt igazából. A sors is úgy akarta, hogy artista képzőbe menjen. Igen.
Hát ma már azért az artisták se 8 általánost végeznek általában.
Nem, persze, de ez még abban az időben, most én 20 évre, 20, hát nem is, hanem 30 évvel ezelőttről beszélek.
Most már egyetem is van.
Ja, abban az időben 8 általános, nem volt az, igen, most már teljesen más.
Most már, igen, most már minimum
az érettség. És a Krisztina nagyszüleihez hozzátéve, hogy ők utána abba hagyták az akrobatikát, ők egy nagyon ismert bohócpáros lettek itt Magyarországon,
ja, igen, a Puszi és Ernesztó néven. Még lehet, hogy te is emlékszel.
Hát tényleg ismertek. Hogy váltottatok át gyors öltözésre?
Igazából amikor több éve ugye Németországban dolgoztunk, egy utazó cirkusznál, és ott kezdtünk el gondolkodni, nem is, hanem elkerültünk utána Franciaországba, és ott kezdtünk el gondolkodni, hogy valami mást kéne kezdeni az életünkkel, szeretnénk kitörni. Attól függetlenül, hogy cirkusz dinasztiából származunk, de szerettük volna elhagyni ezt a cirkuszvilágot, és inkább más felé, más irányba kipróbálni.
Mert ez inkább varietté.
Igen, variettére, tengerjáróhajók, rendezvényelőadások, revűműsorok, ilyenek, ilyen irányba szerettünk volna eltekinteni, és azon gondolkodtunk, mi lehet az a produkció, ami minden helyen meg tudja úgymond állni a helyét, és bemutatható, nem kell hozzá magasság, mert ugye a Krisztina Washington trapézával ugye az egy 10 méteres magasság szükséges, motort kell, szerelni kell, nekem is a zsonglőrködéshez ahhoz is beltér magasság szükséges, és akkor valami olyasmit, ahol mindenhol elfér, és így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha egy gyors öltöző számot csinálnánk, ez még az ötlet valamilyen folyóparton ülve, vagy nem tudom, hol jött, és így beszélgettünk, hogy valami más kéne kezdeni, és jött az ötlet, és akkor elkezdtünk utána nézni, hogy ezt egyáltalán hogy lehet eltanulni, megvásárolni, vagy miként, nem tudtuk, fogalmunk se volt, hogy miként működik, és megtaláltuk a legjobb ilyen átöltöző párost, ami abban az időben volt, sőt mai napig is még aktív artisták, Németországban élő örmény házaspár, Szosz és Viktória, és őket kerestük fel, és kérdeztük meg, hogy van erre mód vagy lehetőség, és elvállalták, és azt mondták, hogy igen, persze. Természetesen ez mindennek van egy anyagi háttere, ugye ezt egy titkot megvásárol az ember természetesen, és ők készítették el nekünk, és ők tanítottak meg minket úgymond a gyors átöltözés művészetére.
Tehát, hogy ők tanítottak, igen, be nektek, ők adták a ruhákat, és
igen,
akkor meg
mi ötleteink alapján ők készítették el a ruhákat, akkor még egy teljesen más gyors átöltözés koncepciós produkciónk volt, mint amit most mutatunk be a Fővárosi Nagy Cirkuszba, és az alapján ők elkészítették, ez elkészült, ők megmutatták ennek a használatát, tehát úgymond ők voltak a mentorok, és akkor onnantól mi elkezdtük ezt tovább összeállítani.
Most csak azoknak mondom, akik netán még nem láttak ilyet, bár azért ez elég elterjedt azóta,
igen.
Hogy ez úgy néz ki, hogy egy pillanat alatt, ugye, tehát, hogy van egy kis ilyen paraván, vagy valami.
Igen, zsák, paraván, igen, ernyő, vagy lepel éppen, amivel eltakarom.
Tehát, hogy valami, egy másodpercre eltakarod a Krisztinát, és akkor már egy más cuccban van, igen, igen, rögtön, igen, ott, igen. És az benne a jó, nekem azt tetszik, hogy már annak a ruhának a hangulatában akkor ő már ott van, annak megfelelő táncot lejt, olyan is a zene, tehát, hogy ez a művészet része.
Igen, igen,
a
igen.
Többi azt gondolom, nem tudom, mi árulható el ebből, az technika.
Igen,
nem?
Persze, ez egy technika, ez ugye úgy, mint a bűvészet, az illúzió ista dolgok, ezek egy trükkök, technikát, amiket ugye meg kell tanulni, és ugye hiába meg a technika, azt ugye meg kell tanulni, minél gyorsabban használni.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy annak megfelel, és akkor a mostani számbatán kétszer azért te is átöltözel.
Igen, egyszer, igen.
Egyszer, csak
igen.
Egyszer.
Két ruhám van, igen, és egyszer, tehát egyikből öltözök át a másikből.
Az ember egyébként azt gondolja, hogy alatta van a többi, és hirtelen leveszik.
Hát, hogy ennek, igen, ennek különböző, 20 különböző trükkje van, tehát vannak különböző funkciói, meg trükkjei, és mi ezek közül használunk párat.
Igen. Bár azt gondolom, hogy annyit nem lehet alávenni, mert az akkor már nagyon kövér lett.
Hát
lehet,
igen, ugye ez az a titok, amit nem mondhatunk el, igen, nem árulhatunk el.
Amit nem lehet elárulni. Hogy tanultatok meg hozzá a viselkedésmódot? Tehát, hogy egy ruha tulajdonképpen el van játszva. Tehát, ha elegáns a ruha, akkor az, ha miniszoknya, akkor olyan csajosan.
Igen, ezt szerintem nem tudom, ez valószínűleg, hogy a nőiességemből fakad.
Nagyanyjától örökölt.
Lehet, hogy igen, a genetika is. Amilyen ruhát viselek, akkor már eleve úgy másképp érzem magam eleve abban a ruhában. Meg lehet, hogy a maga az egész cirkusz, meg a varieté, ahol fellépünk, azoknak, annak az az élmény, az a siker, amit a közönségből is, amit én kapok visszajelzést.
Az is, hogy hú, már megint mi be van.
Igen, sok tapasztalat.
Meg ugye ez tehát minden műsorszámnál számít, az lehet gyorsöltöző vagy akrobat, hogy valahogy tehát elő is kell adni ezt a műsorszámot, hogy porondképes vagy színpadképes legyen, és a közönséget ugye elragadtassuk.
Más a szám cirkuszban, mint varietében, tehát színpadon?
Hát a produkció, a műsorszám ugye az mindig ugyanaz, de viszont igen, tehát színpadon csak előlül a közönség, ugye előre szerepelünk, viszont cirkuszban szinte 360-ban van a közönség, vagy például egy dinner show-ban, ott is 360-ban van a közönség, és ott egy picit másképpen kell szerepelni, hogy azért felvegyük a kontaktust, a kapcsolatot a közönségrel minden oldalról. Erre oda szoktunk azért figyelni.
Aha, jó, hát akkor itt tartunk a variettinél, ami nektek ugye a mániátok, kedvenc.
Igen.
Ugye többször volt Budapest varietté, aztán amit ti csináltatok, tehát visszahozni egy olyan műfajtam, tulajdonképpen Budapestről kipkopott, pedig hát egykor mennyi ilyen, műsoros éjszakai lokál volt, hogy mi az esély rá? Mert mintha idén meg nem lett volna, vagy csak nem küldtetek már meg ki, és nem vettem észre.
Nem, igen. Hát ez ugye
2022-ben volt az utolsó, aztán utána kaptunk egy hosszabb szerződést Németországba egy varieté láncolathoz, az 14 hónap volt. Mi ugyan szerveztük volna a következő előadást, csak
lett is volna 2023-ban.
Lett is volna, csak több akadályba ütköztünk, új üzemeltetője lett a Ramszínháznak, teljesen más feltételekkel.
Mert ugye a végén már ott csináltátok, mert
igen,
nem ott kezdtétek.
A Dunapalotában kezdtük, igen. És utána az utolsó kettő az már a Ramszínházban volt.
A Covid
után
mentünk át a Ramszínházba.
És szóval nem akarom hosszúra vinni a sztorit. Ugye helyszínt keresünk már nagyon-nagyon régóta, saját helyszínt, tehát nem befogadó színház helyszínt, hanem az, hogy legyen egy saját helyszínünk.
Tehát olyat, hogy akkor egész évben, mert idáig
akár,
úgy volt,
akár,
hogy,
igen,
hogy mit tudom.
Egy-két hétvégés időszak
igen,
volt.
Igen, ez egy ilyen ugye próbaidőszak volt, hogy mi meg szerettük volna nézni azt, hogy az embereknek mennyire van igényük egy ilyen műfajra. Szerencsére bejött, és szerencse az is, hogy még él az a generáció, akik emlékeznek erre a műfajra, akik tudják, hogy volt Magyarországon, Budapesten rengeteg ilyen varieté műsor, úgyhogy tudjuk, hogy az embereknek igénye van rá, és azon dolgozunk most is, jelen pillanatban. Hogy minél előbb.
Hogy 2025-ben visszatérjünk.
Hogy 2025-ben
nem visszatérjünk. Akár hogyan.
Az ki fog tehát derülni.
Hamarosan.
Bízva abba, hogy hamarosan kiderül.
Mennyi titkotok van nektek? Ez,
de úgy, ahogy említett, hogy tényleg, tehát Budapestet abban az időben Kelet-Párizsának hívták, mert annyi varietté, meg szórakozó hely volt, és a Budapest varietté, amit ugye mi viszünk tovább, az is egy létező varietté volt. Az a mostani
tura. Az pár évig létezett.
Tura ide a színházba, igen, 54-től 59-ig üzemelt, és a Magyar Cirkusz és Variettéhez tartozott.
Aha, értem. És vacsorázósat akartok?
Igen, vacsorázós.
De olyat, hogy, mert ugye a régi klasszikus, mondjuk egy Molen vagy Maxim, igen, az olyan volt, hogy a vendégtérben vacsoráztunk. Ti meg most még olyat csináltatok, hogy hogy előtte
még
van kaja, utána meg.
Igen, a Dunapalotában ugye úgy volt, mert nem adta meg a lehetőség, hogy bent asztalosan rendezzük be, hogy ugye előtte volt a kaja, utána, és amikor átköltöztünk a Ramszínházba, akkor ott adódott, volt olyan lehetőség, hogy változtathattunk a nézőtéren, és ott már az első négy sort átalakítottuk asztalosra.
Aha.
Ami egy plusz hozzá tudott adni. De most, hogyha minden jól sikerül, akkor egy olyan variettét akarunk létrehozni, ahol asztaloknál ülve, ott elfogyasztva a vacsorát úgy tudja élvezni a közönség az előadást.
Akár, tehát eszem, és akár. Közben megy.
Hát az új, igen, tehát nem, tehát vagy előtte eszem, vagy szünetet. Egy többféle opció van a variáció. Most a legújabb műfaj az a dinner show műfaj, ami kint Németországban szinte dübörög, ami azt jelenti, hogy az előadás blokkok között szolgálják fel a fogásokat. Tehát van, aha, ez az opció, és hogy itt van egy négy fogásos
vacsora. Tehát az nincs, hogy téged zavar fellépés ne, közben.
Nem, nem, tehát nem, az, cserkés, igen, tehát nem az előadás nincs. Alatt fogyasztja igen. Az ételt.
Jó, ez világos.
Igen.
Szóval 2025, azt mondjátok,
igen.
Hogy...
Igen,
majd küldjük a meghívót.
Küldjük majd a meghívót.
Há, jó, várj.
Mindenféleképpen.
Abszolút várom is. Más a közönség a világ 50 pontján, hogyha ti 50 helyen léptetek fel?
Igen, nagyon más. Kontinensen is, más is országoként.
Országonként, kontinensenként.
Más a kultúra, például Ázsiában nagyon-nagyon vicces, hogy Kínában is. Kínában például egyszerre, tehát nincs vastaps. Ázsiában nem szoktak vastapsolni. Megtapsolnak,
nincs
és
az, aztán... hogy zenére vastapsolnak, vagy utána vastapsolnak.
Igen,
az nincs.
Tehát az nincs.
Álló taps sincs.
Az sincs, nem. Vietnámban nincs. Például cirkuszban léptünk fel, a vietnámi kőcirkuszban, és ott jönnek-mennek az emberek. Tehát beszélgetnek,
fölállnak.
Tehát folyamatos hangzavar van, baromi nehéz őket figyelmen tartani. Nekünk mondjuk nagyon szerencsénk volt, mi meg egy fesztivál volt.
Igen, cirkuszfesztivál, és meglepődtünk azon,
meglepődtünk, hogy amikor,
kötni.
Igen, tehát mi bementünk a porondra, akkor lekötöttük őket, meg is kaptuk a közönségdíjat, mert nagyon tetszett nekik a produkciónk. De ez is egyfajta kultúra. Akkor Amerikában például az amerikaiak, bármit csinál az ember a cirkuszban, varietében őrjönnek, imádnak szórakozni. A legjobb, az egyik legjobb közönség az az amerikai, mert ő szórakozni akar, és ő azt akarja, hogy őt szórakoztassák. És az ember bármit csinál, nevet, tapsol, huhog, nagyon jó impulzust ad az artistáknak.
A brit közönség már nem annyira.
A brit közönség azok ezek kicsit ez a sznobok, akik...
Mondjuk, pláne, ahol, tehát a mi hajókon dolgoztunk gyakrabban brit közönségnek, igen. Ott teljesen másik réteg, mondjuk, mint Angliában a cirkuszoknál látogott, tehát az egy nehézebb, sznobabb közönség volt, ahogy másképpen reagáltak az egészre.
Vagy sehogy nem reagáltak.
Vagy éppen,
tehát
vagy
inkább
éppen
ülnek,
sehogy.
És...
Van ilyen is, igen. Ilyen közönség is. Németországban meg változó. Tud lenni nagyon jó.
A fiatalabb generáció igen. Az, akik szeretnek szórakozni, az idősebbek már olyan csöndesebbek például.
Igen. Ruhákban változtattok-e azon, hogy melyik országban?
Hát, hogyha szerző, hogyha más országban.
El tudom képzelni, nem tudom, léptetek-e fel Afrikába, úgy nem lehet mindig szoknya, mert jaj.
Vannak ilyen, nem szoktunk változtatni a ruhákon, de vannak olyanok, olyan szerződési opciók, ahol mondjuk azt kérik, hogy mondjuk ez a kisebb ruha ne legyen, vagy pedig vegyen alá valamit az ember, ez inkább úgy mondom, az arab országok felé szokott ez lenni.
Léptetek fel arab országok?
Nem, mi
ezek kifolyólag,
hogy nem vállaltátok nem. El? Mm-hmm. Mert az annyira rossz lett
hát
volna,
igen, mert fel kellett volna,
minden.
Hogy vegyek egy fekete cicanadrágot, vagy egy fekete kezes lábas, és eleve csak így váltakozzon, tehát így öltözzek át, hogy rajtam van végig ez a fekete kezes lábas.
Alakítani is kell a trükk, nem biztos, hogy úgy működik, és mi szemszögünkből nem annyira esztétikus, így ezáltal nem vállaltunk ilyet, hogyha volt ilyen felkérés. Most már kezd egyre nyitottabb lenni, ugye ez a emirát is rész, most már Dubajban is vannak olyan helyek, ahol már nyitottan is lehet fellépni a hölgyművészeknek, de még a mi időnkben, amikor jöttek ezek a lehetőségek, akkor még nem volt ilyen.
Úgy tudom, hogy most már ti csináljátok a ruhákat, sőt másoknak is, nem is csak
igen.
Magatoknak.
Igen. Hát van egy varrónővel dolgozunk, sőbbek két varrónővel is együtt dolgozunk, akiknek ugye, akik tudják, ismerik a trükköt, akikre leszerződtünk, és amikor új ruhakollekcióra van szükség, vagy ruhákra, akkor ugye ők készítik el számunkra. De ezen kívül igen, van rá példa, hogy másik teljes átöltözős műsorszámnak, vagy színházi daraboknak, például is az Operett Színház Régi Nyár című előadásába is készítettünk átöltöző ruhákat, és hát az egyik legnagyobb ilyen készítés az a Fülöp-szigeteken, Manillán a hampipőke musicalre készítettük el az átváltozását a Hampipőkének. Ez egy nagyszabású musical volt, ugye Manila az fővárosa Fülöp-szigeteknek, és ott akartak egy olyan átváltozást, ami jobb, mint New Yorkba a Hampipőkén, és szerencsére,
vagyis amit úgy akarás nélkül, amit akarás,
úgy kell elképzelni, mint a mesébe, hogy a Hampipőke forog kettőt, és másik ruha van rajta, és rajta van a nagy a báli ruha, a régi édesanyjának a ruhája után, ha jól emlékszem, ez volt a koncepció, és 6 hónap munka volt 3 másodpercért.
6 hónap.
Igen, 6 hónapot igen, dolgoztunk rajta.
Mert hogy egy ilyen hatalmas abroncsos ruhát kellett
belőle csinálni, ami a közönség szem.
Abból, ami ugye hát az édesanyja összeszakított ruhájából.
Tehát a szegény kis csajból királynő lesz
hirtelen. Igen, két forgás, és megcsináltuk, hatalmas sikere volt.
De azt én nem tudom képzelni, hogy az abroncsot hova teszed.
Hát erre ezt is ki kellett találnunk, hogy
igen,
tudjuk megoldani azt, hogy a szoknya nagyobb legyen. Tehát, hogy abroncsosabb, úgymond.
Aha.
És akkor ez volt az egyik legnagyobb kihívásunk. Igen, nagyon sokat dolgoztunk.
És ezen akkor ketten összeültök és gogyiztok?
Hát ez ketten, plusz a varrónó, plusz még egyéb embereken.
Bűvészek.
És ezen ezért próbáltuk így összeültni, és akkor ugye itthon az ötleteket össze, utána vissza a Fülöp-szigetek, és akkor ott raktuk össze 3 szereposztásra.
És a Fülöp-szigeteken honnan tudták, hogy titeket kell ezzel megbízni?
Nem, már eleve milyennél a cégnél dolgoztunk, ez kaszinóban léptünk föl, és akkor ez a cég, ez csinált műsort a színházban is, és akkor kértek fel minket, hogy csinálni fog, ősszel jön a Hamupipőke, és mi lenne, ha, és tudnánk-e ebben segíteni.
Ugyanazt a jogot vásárolták meg, amint a Broadway-i Hamupipőke ment, és akkor ugye azt szerették volna, hogy az átváltozás ugyanúgy történjen meg, vagy még jobban, mint ahogy...
De mivel nem tudtuk még, hogy ez a New York-i átváltozás az hogy történik meg, mert nem láttuk mi a New York-i darabot. Először az volt a terv, hogy elutazunk New Yorkba, Broadway-re, és megnézzük a Hamupipőkét. Csak aztán felkerült a YouTube-ra, mert volt egy ilyen díjátadás, és a musicaleknek a díjátadás, és a Hamupipőke is kapott valamit, és bemutattak egy részt a Hamupipőkéből, és pont ezt a részt mutatták be, és ez fönn volt a YouTube-on, úgyhogy nem kellett, hogy elrepüljünk New Yorkba, láttuk az interneten, és mondtuk, hogy hát azért ennél mi sokkal jobbat tudunk.
Kérdeztük, hogy ezt akarják, azt mondták, nem, jobbat. Mondjuk oké.
Okay. És jobb is lett.
És a visszhang, igen, nagyon sokan megírták, hogy jobb lett, mint New Yorkba.
Tamás, te a fényeket is te tervezed, ugye?
Igen, dolgozok, igen. Ezen is ugye szoktam ugye fénydizájnálással is foglalkozni, többnyire ugye a Richter Florian cirkusznál, ugye az unokabátyámnál ott szoktam ugye a fényeket, fénytervezéssel is foglalkozni, meg az előadás összerakás rendezésével.
Uh-huh. De egyelőre most
a fővárosi nagy cirkuszba lépünk fel.
Nagy cirkusz, ugye karácsonyi csoda,
igen,
show.
Szó szerint csoda.
Csoda?
Egy csoda.
Oda szolgáltatottok valami újat, vagy ez egyszerűen egy szám, ami már megvan, és nem tudom, hány év óta pont ezt csináljátok.
Hát ugye ugyanazt csináljuk, ugye van a műsorszámunk, amit ugye ott csinálunk, de nekünk egy másik kötődésünk, fontos kötődésünk van a Fővárosi Nagy Cirkuszhoz, mert mi ott kezdtük el az átöltözős műsorszámunkkal a pályafutásunkat.
14
évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon jó érzés újra a Fővárosi Nagy Cirkusz porondján fellépni és ismételten bemutatni, és örülünk ennek a visszajelzésnek, amit kapunk a közönségtől, de tényleg nekünk egy öröm, hogyha itt magyar közönség előtt a Fővárosi Nagy Cirkuszba léphetünk fel, tehát külön kötődésünk.
Most már tudom, hogy annyira elmentek a jegyek, hogy hétköznap is van már délelőtti előadás.
Igen, pontosan. Hát már mondják, hogy már szinte január 5-ig, ugye, amíg tart az előadás, szinte már majdnem minden jegy elkelt, úgyhogy sietni kell, hogyha még valaki meg akarja nézni az előadást, vagy éppen minket, hogy akkor hajrá.
És utána mi lesz?
Utána jön egy másfél hónapos pihenés, és akkor irány Németország egy következő varietté szerződésre 3 hónapra.
Na, hát akkor sok sikert hozzá.
Köszönöm szépen,
hogy jöttetek.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Adunk egy szignált, és utána jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal, de először nem bírom ki, hogy ne beszéljek róla, ugye itt próbálom ebben a rovatban megtartani, hogy mindig művekről, művekről és művekről, előadásokról, produkciókról van szó, hiszen egyre szűkül a tér, ahol ezekről beszélni lehet, de most nem bírom ki, hogy ne beszéljek az Erkel Színházról, vagyis arról, hogy hát az Erkel Színházat megkapta két ember, kaptak vele rögtön több milliárd forintot is, sőt, hát előre lehet tudni, hogy akkora következő évben is hány milliárd, meg az utána következő évben is hány milliárd, ami egyébként remek, és így kéne minden színháznak, meg kulturális intézménynek lennie, hogy nem utolsó pillanatban tudja meg, vagy utolsó utáni pillanatban, hogy mivel gazdálkodhat meg a pályázati pénzt, te úristen ugyan már mikor kapja meg, tehát ez így az egyik oldalon nagyon remek. A másik oldalon ugye nem volt pályázat, hanem hát, egyszerűen csak azt mondták, hogy na, akkor ez a két ember. Ugye, hát Cseke Péter az igazgató, aki jó ideje igazgatja a kaposvári színházat, és hát a művészeti vezető, pedig ugye Szente Vajk, aki egyébként véletlenül most hasonló funkciót tölt be Kecskeméten, tehát az kiderült, hogy tudnak együtt dolgozni, az is kiderült, hogy hát profik, hát nyilvánvaló, hogy Cseke üzemeltetni tud egy színházat, Szente Vajk pedig zenés produkcióból bármilyen darabot oda tesz úgy, hogy az sikeres legyen, ez nem mindig egyezik az ízlésemmel, de hát ez ugye nem feltétlen akkora baj, de hogy vérprofi, ha kell, meg is írja a darabot, az sem probléma neki, tehát hogy ért a dologhoz. Ami furi, hogy miért pont éppen most? Miért nem egy éve? Miért nem egy év múlva? Miért nem volt pályázat? Lehet, hogy ezzel persze megúsztunk egy ilyen álpályázatot, amiben mostában jó néhányszor volt részünk, hogy akár a szakmai bizottság megmondja, hogy kit javasol, aztán erre odafönn fütyülnek, és kinevezik, akit akarnak. Akkor egyébként már azt kell, hogy mondjam, hogy jobb, hogyha ki se írnak pályázatot, és akkor azt mondják, hogy igen, ez a két ember, mi ezt akarjuk, slussz passz, ki is tafírozzuk őket, és akkor nosszat csinálják. Ugye az megint egy nagy kérdés, hogy hát végül is az Erkel Színház az opera házé volt, vagy még talán ebbe a pillanatban van, vagy nem tudom, mikor történik az átvétel, de hát tény, hogy zömében üresen állt. Tehát, hogy az operaház három hely helyett, ami hát egyébként szintén nem volt túl örömteri, hogy arra meg nem volt pénz, hogy három helyet üzemeltessenek, tehát, hogy az megy az operaház, ugye, az Eiffel, ami elkészült nagyon elkésett határidővel, akkor volt Covid, akkor nem volt pénz, akkor meghirdették a programját, lényegében az egészet visszavonták, hogy nincs program, hogy nem tudták fűteni, akkor fűtési szezonon kívül üzemelt, akkor most lényegében tulajdonképpen csak a gyerek előadásokat tartják meg egy-két vendégjáték, ez az előadói est bonyolódik ott. Tehát az opera az három hely helyett össz-visz üzemeltet egyet, ami nagyon nincs rendben, mert hát ugye abban az egybe pedig már a földszint első sorokban 40 ezer forint a jegy, hát azt magyarok nem feltétlenül tudják ugye kifizetni, és hát így aztán zömében külföldiek nézik az opera előadásokat, ami azt is eredményezi, hogy igen rangos és jó, akár nemzetközi hírű operaénekeseket nem igazán ismernek itthon, ami nagy baj, mert az egész műfajnak is rosszat tesz. Az tény, hogy az Erkelt viszont már tényleg nem nagyon sikerült operával megtölteni. Ugye volt az a nevezetes Turandot előadás, amit Kovalik Balázs rendezett, az még vonzotta az embereket, és az volt, hogy hétköznapi előadásokon is teltházakat eredményezett, de hát sokszor láttunk az Erkelben hát kínos pangást. Nyilván sok tekintetben jobban örülnék, ha operák, balettek mennének ott, olyanok, amikre megfizethető belépővel tudnak menni a magyarok. Tehát igazi népszínház volt mindig, amiben elfértek akár könnyűzenei koncertek, akár musicalek is, de azért mégiscsak az operának volt a túlsúlya. Na, ez most megszűnik. Most lesznek nagyszabású musicalek, nagy kérdés, hogy ez bírja-e majd a színpadtechnika. Ugyan én ott voltam, amikor újra nyitották az Erkelt, és aki ezt a felújítást csinálta, Zoboki Gábor, ugye emlékszem, hogy a felújítás hosszabb ideig tartott, mint maga a színház felépítésen. A színházat, ha jól emlékszem, rekordidő alatt, 9 hónap alatt felépítették, hát nálunk ennyi idő alatt nem megy egy épület felújítása. Na szóval, hogy akkor Zoboki Gábor egyébként szokatlanul egy sajtótájékoztatón, mert ott ugye mindig dicsekedni szoktak, hogy hú, mit csináltunk, és micsoda nagy eredmények vannak. Hát ugye elmesélte, hogy itt lényegében a tisztasági festésen kívül oly nagyon sok minden más nem történt, jó, a vizes blokkokat felújították, és hogy a színpad egészét szinte ki kéne dobni, és egy teljesen új színpadrendszert, mert ugye az nagyon elavult, és ugye Seregi László koreográfus mondta még nekem, hogy hát annyira keskeny, tehát nincs igazán a színpadnak mélysége, ezért ő nem is szeretett ott dolgozni, azt mondta, hogy ott mindenből freskó lesz, mert hogy nem lehet igazán térhatást kelteni. Hát ezt a musicalekhez, amik ugye hatalmas színpadtechnikát igényelnek, hát valahogy szerintem meg kéne csinálni, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, és meglátjuk, hogy végül is akkor a Madách Színház mellett egy több mint dupla annyi nézőt befogadó nézőtér megtelik-e majd musicalekre. Hát itt a nagy kérdés, elvileg január 1-től már akkor musical színháza Erkel. No, akkor most következik a Dühöngő ifjúság előadása, ami hát egy nagyon érdekes dolog, ugye John Osborne írta, ő az angol dühös fiataloktán legjelebb sebbike, és hát veszedűesek voltak egyébként. Ugye 56-ban írta, tehát ez a háború utáni korosztálynak tulajdonképpen egy teljes elkeseredése, hogy nem sikerült igazán kimászni a gödörből, hogy nincs előttük életperspektíva, hogy olyan nagyon nem is tudják, hogy egyáltalán mi a fenét tudnak csinálni, és ebből ugye már több mint 30 éve volt egy azóta legendává lett előadás a Pesti Színházban. Ez Rudolf Péter első rendezése volt, aki hát, hogy úgy mondjam, nagyon telibe találta a tőgyit, és hát csinált egy nagyon erőteljes előadást, amiben sokan azt érezhettük, hogy benne vannak a mi bajaink, fájdalmaink. Ugye jó néhányan többször meg is nézték, jó néhány évig ment is a produkció. Sokan mondják, hogy ez már poros. És bizonyos szempontból, ahogy ugye családi viszonyokat ezt-azt kezeli, igen. De maga az a totális elkenődés, és az, hogy emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni magukkal, tengenek, lengenek, nevezetesen fiatalok, Hát az egyáltalán nem avult el, bár egyébként például pár éve Zamenák István, időnként ugye elő kerül ez a darab, Zamenák megrendezte a Belvárosi Színházban, és hogy úgy mondjam, ott a szöveg szerint ő túlkoros fiatalokkal vitte színre, azaz már inkább középkorú színészekkel, és ő inkább azt vizsgálta, hogy a középkorúaknak milyen a közérzete, és egy-két évvel ezelőtt pedig Pirger Bence fiatal bábszínészekkel a Hat színben állította színpadra, akik ugye egy bizonyos katujából próbáltak kitörni ezzel az előadással, ami egyébként elég jó volt, és érdekesség, hogy utána rendeztek egy kerekasztalt, amin egyrészt mindenki részt vett ebből a hatszínes produkcióból, másrészt pedig voltak ott régebbi hát dühöngő ifjúság előadások közreműködői. Történetesen egyébként engem kértek meg, hogy vezessem ezt a kerekasztalt. Tehát ott volt ezen például Zamenák, de ott volt például Lukács Andor, aki a Budapesti Kamara Színházban vitte színre a produkciót. És ugye az egyik fő kérdésem az volt, hogy ki mire dühös? És hát eléggé megállíthatatlan volt a felsorolás, hogy hú, mennyi mindenre, ki mi dühös, és kiderült, hogy a régebbi előadások közreműködött, tehát hogy hasonlókat mondtak, mint a mostaniak, hogy hát bizony, mennyi mindenre vagyunk dühösek. Na most az is érdekesség, hogy Pányoki Tamás, aki a mostani dühöngő ifjúságot rendezte, éppen a Hat színben rendezett már, hát egy olyan 5 évvel körülbelül, egy Izgas fel című produkciót, ahol én egyáltalán rá felfigyeltem. Ez egy bűnügyi kamara musical, ami hát egy elég érdekes műfaj, ami címének megfelelően kellőképpen felizgatott nem csak engem, és úgy tűnt, hogy hát ez a srác tehetséges. Tehát én akkor most ezért elmentem a Nemzetinek a Bajor Gizi termében, ahol ezt a dühöd, vagy szalonnyában, pontosan, bocsánat, szalonnyában, ahol ezt a dühöngő ifjúságot rendezte, már mint negyedéves színház és filmművészeti egyetemista hallgató, és negyedéves színészekkel állította színpadra, és hát a dolog meglepően jó. Tehát, hogy rögtön az elején érezhető, hogy ennek az előadásnak megteremtődik a feszültsége, és remélni lehet, hogy így is marad, és hát így maradt. Tehát rögtön az első jelenet, ahol a fiatal férnek, Jimmynek be nem áll a szája, mondja, szapulja a világot, leginkább a szegény feleségét szapulja, Holló Patrick Albert, a Jimmy alakítója, és a feleség pedig Varga Anna Zsófia, aki ugye vasal, és tűr, és belevasalja a ruhákba mindazt az elkeseredést meg, amit kap a férjétől, és akkor ugye ott van a fény barátja Cliff Bangó Ernest, aki csak úgy ott van velük, mint barát, aki aztán végképp rajtuk kívül nincs is senkije, még annyira se tudtán az élettel kezdeni valamit, mint ők, és ezek itt lenyúzzák egymásról a bőrt, és nagyon, nagyon megvannak a dükkitörések, a kiabálások, a hirtelen dermet csendek, az arcokon is ott van az az elképesztő indulat, vagy akár rémület és félelem attól, hogy mi lesz. És ugye aztán betöppen még a feleségnek a barátnője, Helena, László Rebeka alakításában, aki aztán mindent földul, és ugye elhappolja a férjet is egy időre, miközben hát a feleséget viszont az apja Rátóti Zoltán alakítja, hát hazaviszi egy időre, és kiderül, hogy hát olyan nagyon nem értette meg a lányát, tehát itt a generációk közti hát kommunikáció képtelenségről is van szó, majd ugye a lányát aztán előbb-utóbb előkerül, amikor már Helenával együtt él a férje, és hát úgy toppan be, hogy hát ez aztán egészen egyértelmű, de aztán Helena el, aztán Cliff is el, ugye az elhagyásról, az elválásról is sokat mond ez a produkció, és hát a végén van egy ilyen keser, édes befejezés, hogy hát férj és feleség végül csak egymás nyakába borul, miután kiderül, hogy hát terhes volt a feleség, de elvesztette a gyermekét, közös gyermeküket. Hát mégiscsak egymás nyakába borulnak, és akkor majd valószínűleg együtt élnek, de hát nem egy megnyugtató vége ez, meg nem megnyugtató, hogy ez a fölötté felzaklató darab még mindig ennyire aktuális. Hát Pányoki Tamás nagyon oda tette ezt a színészeket, tehát nagyon-nagyon erőteljesen hat a dolog. No, hát akkor menjünk tovább, és akkor beszéljünk. Véletlenül most a hadszínben, ugye, mutatták be, ahonnan Pányoki ilyen szempontból indult a rendezői karrierje, előtte ugyan volt rendezőasszisztens, de mindegy, most ebben nem menjünk bele, a Kapuzárási Pánik című produkciót, ami Rényi Ádám írásai alapján készült. Ugye Rényinek pár éve már itt mutatták be, ugyanúgy a novellái alapján a Hosszú élet titka című produkciót, és megint tulajdonképpen egy teljesen hasonló produkcióról van szó, hogy van 14 jelenet, ami a mai életünkről kicsit időnként kabarészerű, kicsit hasonlít az Örkény egypercesekre, és megint négy színész játszik mindenféle szerepet, akik számára ez abszolút jutalomjáték, mert pillanatok alatt figurát válthatnak, kicsit öltöznek át, nem kell, fölveszik azt a hanghordozást, azt a gesztusrendszert, és már megvan a figura. Lengyel Ferenc, Parti Nóra, Mentes Júlia és Dóra Béláról van szó, akik kellőképpen élvezik is, amit csinálnak. Nagyon sok a humor. Itt is nagyon sok magánéleti válság, de közben azért van társadalmi csipkelődés, tehát például az egyik legjobb jelenetben az államtitkár behívott egy kossuthdíjas írót, és hát mondja, hogy lenne egy kis feladat, és hát jelentős pénzzel is járna, meg hát a Kossuth-díj mellé, amivel ugye már megdobták, és ez nyilván jó volt neki. Hát egy Korvin Láncra is szert lehetne tenni. És hát, na, mire kiböki, ők is nehezen böki ki, hogy miről van szó, akkor azért az író elhűl, hogy hát a Bibliát kéne átírni, mert ugye hát abban olyan dolgok vannak, amik most hát nem egészen előnyösek a fennállónak, és akkor ennek megfelelően hát már annyi mindent átdolgoztak, hát miért ne lehetne a Bibliát is, na hát erre az író aztán rendesen próbál hárítani, na jó, de hogy ezt mégse lehet, és hát a legvégén van az a pénz, amiért lehet, amiért hajlik a gerinc, amire ma rengeteg példát látunk, és hogy bizony elvállalja a tetejében meglehetősen sürgető határidőre. Sokat lehet röhögni, Lengyel Andor rendezte, Enyedi Éva a dramaturg, tehát együtt írták tulajdonképpen Rényi Ádámmal, abszolút hatásos a produkció. No, Tragédia Tülben, ez pedig az átszintérben megy, és lényegében hát ez is abszolút jutalom játék. Dás Barbara és Kék Kovács Mara és Józan László játszák. Jutalom játéknak is írta szerintem Göttinger Pál, Őze Ádám pedig annak rendezte. Benne van a színház a színházban, tehát, hogy van egy befutott primadonna, Kék Kovács Mara, visszamegyünk kicsit a hősi nemzeti színházas időkbe, és aztán bejelentkezik egy feltörekvő fiatal, aki aztán előbb-utóbb majd hát ki fogja túrni, ugye innen, tehát a primadonna helyére lép. A féltékenység, a csillogás, a szerelem, a család, ami mögötte van, az ezzel járó szenvedés, a gyerek, hogy egyeztethető össze a karrierrel, és hát közben dalok, Szekeres László zongorázik, és csilloghatnak a színészek, nem csak a felszínen, hanem ezekben a dalokban nagyon sok mindent belesűrítenek, fájdalmat és színészi élet tapasztalatait. Még gyorsan Színhatár Dóra estjéről, ami elmaradt, Egy életem a címe, a Centrál Színházban. Ez tulajdonképpen egy stand-up, tehát nem az, amit várnánk, amit tulajdonképpen az Árthétben van, hogy szöveg egy dal, hanem ő szövegel végig, és lenyűgöző, hogy mennyire tud szövegelni, hogy tulajdonképpen ő már 11 évesen, hát 5000 néző előtt ott állt a Nyomorultakban, tehát volt egy ilyen gyermeksztár korszaka, és erre is visszatekint, hogy mindenre elég jelentős szarkazmussal, önkritikával, hogy 14 évesen már popstár volt, hogy hát aztán tulajdonképpen az Operett Színháznak is volt ő hosszú ideig a sztárja. Kicsit nincs itt politikai felhang, bár ugye régebben ő sok ilyesmiről is beszélt, de itt nincs. Itt egy élettörténet van, ami tulajdonképpen izgalmas, kissé monumentális, kicsit meghökkentő, benne vannak férjek, válások, gyerekek, színpadi munkák, és a végén csak van egy nagyon hatásosan odatett dal. Hát akkor ez az Egy életem a Centrálban, Színhatár Dórával, és ez volt a művészbejáró. Ennyi fért a mostani műsorba. Én változatlan Bóta Gábor vagyok, Túri Lajos Luri ült a hangpult mögött, és hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.